Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük, hogy ezen a délutánon is készítettél számunkra üzenetet, vezetést, figyelmeztetést és bíztatást. Köszönjük neked, hogy a fárasztó hétköznapok rohanása, munkája, tanulása után meg tudunk állni, és nem csak fizikálisan tudunk pihenni, hanem lelkileg is te tudsz bennünket felüdíteni, megeleveníteni és táplálni. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy valóban nyitottak legyünk rád, és a te igéd üzenete átjárja a mi szívünket, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók, hanem tudjuk megtartani mindazt, amit tőled megértettünk, amit meghallottunk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy a te igéddel járd át a mi szívünket, tisztítsd ki onnan, ami nem odavaló, és építsd a mi életünkbe azt, amire szükségünk van, ami téged dicsőít, ami közelebb visz hozzád, és közelebb visz embertársainkhoz is. Így kérünk, mennyei atyánk, szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. részének első verséből és az apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. részének 19. verséből olvasom. A hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Kedves testvéreim, ezt a két igét azért olvastam fel textusként a mai igehirdetésre, mert egy olyan történetről szeretnék beszélni a mai alkalommal, amelyet a hét folyamán egyik csendességemben olvastam én is, és nagyon megérintett ennek az üzenete. Ez pedig a Királyok második könyvének 6. és 7. részében leírt Samária városának ostromáról szól. Röviden szeretném elmondani a történetet, hogy miről szól maga Samária ostroma, és aztán a két felolvasott igének fényében szeretném megvizsgálni, hogy milyen üzenete is van a mi számunkra ennek a történetnek. A Királyok második könyvében leírja a Szentírás szerzője, a könyv szerzője, hogy Samáriában Jórám király uralkodása idején volt egy óriási ostrom, amikor a szíriai seregek körbevették a várost, és már nagyon régóta ostromolták. Egészen addig ostromolták, amíg egy szamár fej ára 10 kiló ezüstbe került. El tudjuk képzelni, hogy ez micsoda inflációt és micsoda éhínséget jelentett, sőt még egy megdöbbentőbb dolgot is ír a Szentírás, egy vék a galamb gané pedig fél kiló ezüstbe került. Ilyen szintre süllyedt le ekkor ez alatt az ostrom alatt Samária népe, de ez még nem minden. Pontról pontra beteljesedik az az ítélet, amit még annak idején Mózes 5. könyve leír, hogy mi fog megtörténni akkor, hogyha a nép, Isten választott népe elfordul Istentől. Az van leírva Mózes 5. könyvében, hogy az anyák megeszik saját gyermekeiket, és valóban ez történik itt 700 évvel a Mózes könyvében leírt profécia után beteljesedik, hogy az engedetlen nép, amely Isten ítélete alatt áll, és ítéleteként szenvedi el az ostromot, ezen is átmegy, hogy asszonyok eszik meg gyermekeiket. És ekkor történik az, amikor már a király sem bírja tovább, és megszaggatja ruháit, gyászruhát ölt fel, de még mindig nincs a szívében igazi bűnbánat. Nem érti meg, hogy miért engedte meg Isten ezt az ítéletet az ő életében és az ő népének életében, nem látja be, hogy az ő bűnei és a nép engedetlensége hozta rájuk ezt az ítéletet, még mindig Isten emberét, Elízeust vádolja. Elízeust meg is akarja öletni éppen ezért, és éppen már úton van, hogy véghez vigye az ítéletet, amikor Elízeus elmondja, hogy Isten szabadítása már készen van, már csak egy napot kell várni, és egészen más helyzet lesz. Nem arról lesz szó, hogy egy szamár fejért 10 kiló ezüstöt kell fizetni, hanem majd csak néhány gram ezüstöt kell fizetni 7 kiló lisztért és 14 kiló árpáért. Tehát el fog jönni a szabadulás és a felüdülés ideje Istentől. És ekkor egy főember, aki a király mellett állt, elkezdett gúnyolódni, hogy hát ha csak Isten ablakot nem nyit az égen, akkor nem lesz ez lehetséges. És a próféta egy nagyon kemény ítéletet mond neki, ugyan meg fogod látni Isten szabadítását, de nem fogsz belőle enni. És aztán ez be is következik. Isten szabadítása pedig úgy megy végbe, hogy a szíriaiak harci zajt hallanak, azt mondja az ige, hogy az Úr hangja söpört végig a szíriai táboron, és annyira megijedtek, hogy elmenekültek, mindent hátrahagyva, fegyvereiket, ennivalójukat, állataikat és mindent, menekültek a táborból. És azt írja tovább a történet, hogy azok a leprások, akiket kivetett magából a társadalom, éppen azért, mert féltek, hogy elkapják a betegségüket, ezek veszik először észre, hogy kiürült a szír tábor, dőzsölnek az éjszaka folyamán, és esznek, isznak, vigadoznak, de aztán rájönnek, hogy ez az örömmondás napja kell, hogy legyen, nem tarthatják maguknak ezt a jó hírt, és ezt a szabadítást elmondják Samária városának is. És így történik, hogy a nép, amikor meghallja a hírt, elkezd örvendezni, és ugye kitódul a városból, és elkezdi ugye végig fosztogatni a szírek táborát, és valóban beteljesedik Elízeus proféciája ezen a gúnyolódó emberen is, hiszen őt eltapodja az élelemért rohanó tömeg, és azt látjuk, hogy beteljesedik a profécia, hiszen helyreáll a rend, jól lakik a nép, felszabadul a város, megszűnik Isten ítélete, és valóban 7 kiló lisztért csak néhány gram ezüstöt kell fizetni, és 14 kiló árpáért szintén csak néhány gram ezüstöt. És ezzel ér véget a történet, de kicsit nézzük meg a történetnek az üzenetét a mi életünkre nézve és a mára nézve. Samária városáról tudjuk, hogy az izraeli vallásnak a látszatát fenntartotta. Egy olyan királyságnak a fővárosa volt, amelyik nyilvánosan nem tagadta meg az élő Istent, volt kultusz Jahvénak is, de hát megfértek mellette más istenek, bálványok is. Samária a vallásos élet központja volt, de a hűség az Úrhoz csak látszólagos volt. Ott volt más isten, más bálványnak a temploma, a szobra, ahol áldoztak is. Külső, avatatlan szem számára talán úgy tűnt, hogy ez egy élő közösség, egy élő hitű, egy jó, vallásos nép és város. De igaz volt Samáriára is az az ítélet, amit Jelenések könyvében így fogalmaz meg János apostol, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Csak a külsőségekben élt a vallásosság Samáriában, a nép szíve nagyon is távol volt az Úrtól. És azt látjuk ebből a megdöbbentő és megrázó történetből, amikor itt az ostromnak a leírását olvassuk, hogy akkor jön ki igazából, hogy mi van az emberek szívében, hogy hányadán is állnak az Istennel, amikor krízis helyzetbe kerül az életük. Itt is jött az ostrom, jött az ítélet, és akkor azt látjuk, hogy milyen értékválságon megy át az egész nép. Isten ítéleteként megérkezik tehát a szír sereg, Isten ezzel akarja figyelmeztetni a népet, hogy térjenek vissza, hogy eltévejedtek a helyes útról, és azt látjuk, hogy még sincs megtérés, még sincs bűnbánat, hanem még inkább megkeményítik a szívüket. És egészen addig süllyed az ő erkölcsi érzékük, hogy szemétért adnak pénzt. És az önzésben eljutnak addig a szintig, hogy a gyermekeket eszik meg, a saját gyermekeiket, ahelyett, hogy magukat áldoznák fel, hogy a gyermekeik élhessenek. És kedves testvéreim, hogyha nem is ilyen durva szinten, de lelki, erkölcsi értelemben sok tekintetben hasonlít a mi népünk, a mi helyzetünk is Samária népére. Megvan egy látszat kegyesség, egy látszat vallásosság, de az emberek szívében sokszor egészen más van. És amikor jönnek a krízis helyzetek, jönnek a próbák, jön Isten figyelmeztető ítélete, akkor ki is bukik az emberekből, hogy mi van a szívükben valójában. arra figyelmeztet egy helyen a Szentírás, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és miért pazaroltok arra, ami meg nem elégíthet. Vajon nem erről szól-e, kedves testvéreim, a mai világ, hogy pénzt adunk olyan dolgokért, amelyek teljesen feleslegesek, amelyekre nincs szükségünk, sőt, meg sem elégíthetnek, de megvesszük, mert azt gondoljuk, hogy azzal jobb lesz. Mert elhisszük a reklámoknak, hogyha azt az egy-két dolgot birtokoljuk, akkor majd boldogabbak leszünk. Lehet, hogy abszolút nincs szükségünk arra a porszívóra, vagy a kenyérpirítóra, de mert akciós, ezért megvesszük. És pénzt adunk, csak pénzt, 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 és nem veszük észre, hogy sokszor szemétre költjük. A gyermekek felemésztésére nézve pedig azt gondolom, hogy nem nagy ugrás, hogyha a mai közgondolkodásra nézünk, hogy hogyan emészti fel magát a társadalom azzal, hogy nem ad életet gyermekeknek, hogy elvetetik a gyermekeket azért, hogy könnyebben, lazábban élhessenek meg, és eleve úgy tervezik a fiatal párok az életüket, hogy nem is akarnak gyermeket, mert hogy könnyebb lesz majd, és egyszerűbb lesz a megélhetés. De, kedves testvéreim, be kell látnunk azt is, hogy az is a gyermekek felemésztése, amikor a saját, talán be nem teljesült álmaik miatt a szülők a saját vágyaikat akarják megvalósítani a gyermekeik életében. Lehet, hogy a gyermekeknek abszolút nem arra van szükségük, amit a szülők rá akarnak erőltetni, és lehet, hogy nem az vonzó számukra, nem az a pálya, nem az az iskola, amit a szülő annyira szeretne, de talán éppen azért, mert a szülőnek sem adatott meg, vagy nem úgy alakult az élete, na majd megvalósítom magam a gyermekemben. És lehet, hogy a gyermeknek egyáltalán nincs erre szüksége, vagy nem erre van szüksége. És ekkor jönnek a túlterhelt fiatalok, amikor járatják 26 féle szakkörbe, meg külön órára, meg edzésre, és teljesen lefáradnak. Ismerek olyan gyerekeket, akik valóban mindent megkapnak anyagilag otthon a szüleiktől. Természetesen az elvárás is megvan a másik oldalról, ötöst kell hozni minden körülmények között. És ha csak egy dolgozat is rosszul sikerül, ötösnél rosszabbra, akkor jön a büntetés. És nem gondolkoznak el ezek a szülők azon, hogy nem csak pénzzel kellene tanálni a gyermekeket tömni, hanem lehet, hogy szükség lenne, nagyobb szükség lenne a szeretetre, a személyes beszélgetésekre, az odafigyelésre, meghallgatni azt a gyermeket, és lehet, hogy nem külön tanárhoz kellene elküldeni, hanem esetleg, ha apuka, anyuka ért ahhoz a tantárgyhoz, akkor ő magyarázná el a gyermekének otthon, és ő készítené fel. Figyelmeztet tehát bennünket Isten igéje arra, hogy ne akarjuk a saját magunk meg nem valósult álmait gyermekeink életében megvalósítani. Visszatérve a történetre, a király életét, hogyha szemléljük, amikor a nagy nyomorúság idején megszaggatja ruháit, és alatta látja a nép, hogy zsákruha van a királyon is, azt láthatnánk erre a képre nézve, első ránézésre, hogy milyen kegyes ez a király, milyen vallásos, milyen bűnbánat van a szívében. De azt látjuk, hogy ez is csak külső. Nem akar igazából megtérni a király, nem akar igazi bűnbánatot tartani, sőt, inkább el akarja pusztítani azt a valakit, akin keresztül egyedül szól még Isten, Elizeus prófétát. Még mindig a prófétát vádolja, még mindig az Istenre haragszik. És megfogalmaz egy gondolatot itt a király, amikor már végső elkeseredésében beszél a prófétával, várjak-e még tovább az Úrra? Kedves testvéreim, mi vajon hányszor tettük már fel magunkban ezt a kérdést, vagy lehet, hogy nem is tettük fel ezt a kérdést, csak tettük, amit gondoltuk, hogy nekünk jó. És meg se kérdeztük az Urat, meg se kérdeztük, meg se vártuk az ő válaszát, az ő szabadítását. Várjak-e még tovább az Úrra? Nagyon ismerős lehet sokunk számára ez a kérdés. Olyan sokszor mi is hasonlítunk Jórám királyra, Samária királyára. Sokszor mi is megsértődünk, és az Úrra haragszunk, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi szerettük volna. és mintha őt akarnánk valahogy megbosszulni vagy megbántani, még mélyebbre merülünk a bűnben, és közben észre sem vesszük, hogy magunknak ártunk ezzel. Nem az Istennek ártunk, hogyha szembe megyünk Istennel, hanem saját magunknak. Mintha Isten ítéleteit, figyelmeztetéseit is csak ürügyül akarnánk arra használni, hogy vétkezhessünk, hogy a saját vágyainkat elégítsük ki, hogy még engedetlenebbé váljunk az Úrral szemben, és megkeményítsük a szívünket. Olyan jó lenne, hogyha nem ilyenek lennénk. Nem ilyenek lennénk, mint Jórám király, vagy nem lennénk olyanok, mint Akháb, aki, amikor találkozott Isten emberével, ez volt az első kérdése, te vagy-e az Izrael megháborítója? Te vagy-e az, aki tönkre teszed Izraelt? És Illés ennyit mond, nem én, hanem te, ó király. A te hitetlenséged, a te kemény szívűséged, a te engedetlenséged az oka annak, hogy te és a néped ilyen állapotban van. Olyan jó lenne, hogyha tanulnánk ezekből az igei figyelmeztetésekből a saját életünkre nézve. Mert azt látjuk, hogy mindazok, akik Isten akaratával tudatosan szembe mennek, és nem rendelik alá magukat az Isten akaratának, azoknak az élete egy idő után zátonyra fut. És azt gondolom, hogy manapság, ha szétnézünk egy kicsit a környezetünkben, akkor nagyon sok ilyen zátonyra futott élettel találkozunk. Sokan gondolkodnak úgy, hogy amit nem ad meg az Úr, majd megszerzem én magamnak. És közben az ember mindenét elveszíti, mert ugyanúgy működik a sátán, a kísértő ma is, mint annak idején az Éden kertjében. Felajánlja az embernek a szabadságot, felajánlja azt, hogy majd én megadom neked, amit Isten nem ad meg, csak éppen az ember nem veszi észre, hogy miközben szabadságot ígérnek neki, önmaga is rabszolgává lesz, a bűnnek rabszolgájává. És nemhogy értékeket nyerne, nemhogy gazdagabb lenne az élete, hanem mindenét elveszíti, tönkre megy a sátánnal kötött szövetségben. Sokszor azzal a jóságos álcával tüntetjük fel a saját akaratunknak a megvalósítását, hogy hát besegítünk mi az Úrnak. Van Istennek egy ígérete számunkra, de hát nem egészen úgy alakulnak a dolgok, vagy nem akkor jön el a szabadítás, amikor mi várjuk, hát egy kicsit lépjünk elé az Úrnak. Hát mondja a közmondás is, segíts magadon, az Isten is megsegít, besegítünk egy kicsit az Úrnak. De gondoljuk csak végig a Biblia egy-egy figyelmeztetéséből, hogy mi történt akkor, amikor az ember be akart segíteni, úgymond Istennek, amikor beelőzött az Isten szabadítása elé. Csak egyetlen példát Ábrahám életéből hoznék, amikor megígérte neki Isten, hogy örökössel fogja megajándékozni. És teltek múltak az évek, és nem jött az örökös, és akkor gondolta, hogy majd akkor nem a feleségével, hanem a feleségének a szolgálójával majd próbálkozik. És megszületett Izmael, aki viszont nem az Istentől megígért örökös volt. És tudjuk, hogy Ábrahámnak ez az egy engedetlensége, ez az egy türelmetlensége, ez az egy olyan gondolata, hogy majd én besegítek az Istennek, egy olyan testvér háborút indított el, ami 4000 éve tart. És még most is ezért írtják az úgynevezett Szentföldön egymást a népek. Egyetlen elégedetlenség, egyetlen türelmetlenség, egyetlen bizalmatlanság Isten felé, és ez lett az eredménye. De azt látjuk, kedves testvéreim, hogyha visszatérünk a történethez, hogy mindannak ellenére, amilyen állapotban a király van, mindannak ellenére, amilyen állapotban a nép van, Isten mégis készít szabadítást, sőt már kész Jézusnál a szabadítás, Istennél a szabadítás, ahogy az egyik versünkben olvashatjuk a Szondi két apródjában, Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Igen, kedves testvéreim, a mi életünkre nézve is kész már Istennek a szabadítása. A mi életünkre nézve is kész Jézus Krisztus kegyelme. Olyan jó lenne, ha mi is egyenest oda folyamodnánk, és nem kezdenénk el emberi segítségek után szaladgálni, nem keményítenénk meg a szívünket, nem mondanánk azt, hogy ha te nem adod meg Istenem, majd én megszerzem magamnak, hanem egyenest Jézus királyi székéhez tudnánk menni, és tőle kérnénk, és várnánk a szabadítást. és azt látjuk, hogy valóban beteljesedik Isten szabadítása, amit Elízeuson keresztül megígért. Hiszen látjuk a elvonuló seregek után a nép jól lakik, de még mielőtt beteljesedne maga a szabadítás, Elízeus elmondja, hogy már csak egy napot kell várni. Sokszor a mi életünkben is ilyen egy napok azok, amikre várnunk kellene, és mégsem tudjuk kivárni. És mégis inkább megelégszünk egy mai verébbel, mint egy holnapi túzokkal. Olyan jó lenne, hogyha nem adnánk le a lelki igényszintünket sem, és tudnánk Istentől várni a teljes és boldog szabadságot. És ahogy elhangzik Elízeusnak a proféciája, a szabadításról szóló örömhíre, rögtön jön a csúfolódó válasz ennek a főembernek a részéről, aki a király mellett áll, hogy ha csak az Úr nem nyit ablakot az égen, akkor lehetetlen ez a dolog. És olyan sokszor vagyunk mi is ilyenek, kedves testvéreim, mint ez a csúfolódó, hitetlenkedő főember. Ha szétnézünk a világban, akkor rengeteg ilyen csúfolódó és gúnyolódó embert látunk. Amikor azt látjuk a tévében, a filmekben, a reklámokban, hogy már semmi sem szent, sem a család, sem Isten, sem a magántulajdon, sem a haza, sem az egészség, sem a Biblia, akkor talán nem csodálkozunk annyira, mert a világ megy afelé, a vég felé, afelé, a pusztulás felé, ami ennek a következménye, logikus következménye, amiben most van. Sokkal megrázóbb, amikor mi, hívőknek mondott emberek, nem hiszünk az Istennek. Amikor nem hisszük el, hogy készíti számunkra a kegyelmet, a szabadítást. Amikor mi kezdjük el kétkedőn boncolni őt, és csodálkozunk, hogy nem ad nekünk választ. Olyan megdöbbentő, amikor hívő emberek szólalnak meg hitetlenül, vagy vallanak olyan tanításokat, amelyek teljesen távol állnak a Szentírástól. Amikor a kétkedő boncolás megjelenik a Biblia kritikában, a liberális teológiában, a Szentírásnak és a tudománynak mindenáron való összeegyeztetésében, vagy amikor a hétköznapi döntéseinkben hitetlenül szólunk és cselekszünk, amikor inkább a saját fejünk után megyünk, mint az Isten ígéretei után, vagy talán sokszor mi is olyan hitetlen kacallyal vonjuk kétségbe Isten nekünk adott ígéretét, mint annak idején Sára, ahogy olvassuk Mózes első könyvében, vagy mint a választott nép, amelyik a hitetlensége miatt nem mehetett be az ígéret földjére. És az Új Szövetségben is olvassuk, hogy Jézus abban a városban, ahol lakott, ugye Názáretben, nem tett sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha ez az ítélet nem lenne ránk igaz. Olyan jó lenne, hogyha tanulnánk a főember sújtó ítéletből, és ez figyelmeztetés lenne számunkra, hogy nehogy a hitetlenségünk miatt ne nyerjük el az Isten ígéreteit. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy ugyanez a főember megláthatta a szabadítást, megláthatta azt, hogy van mit enni, van mit inni, eljött a bőség ideje, de már nem ehetett belőle, és nem ihatott belőle, mert a nép eltapotta. Meglátta ugyan a szabadítást, de már nem tudta magáévá tenni, nem élvezhette az áldásait. Ez legyen figyelmeztetés mindnyájunk számára. Istennek vannak nekünk adott ígéretei, vannak nekünk szánt áldásai, de azok csak akkor lehetnek a mieink, hogyha hívő szívvel elfogadjuk azokat. Végül pedig azt látjuk, hogy Isten szabadítása tökéletesen végbe megy, és Isten szabadítása egy pillanatot sem késik. Akkor, amikor a próféta elmondta, egy napon belül megtörtént a szabadítás. Azt olvassuk, hogy Isten hangja végig söpört a szíriai táboron, és elmenekültek a szír csapatok. Az egyik kommentár, amit készülés közben olvastam, az egész történetet, Samária ostromát igyekezett a megváltás kontextusába elhelyezni, és úgy mutatta be, mint Isten ítéletét, és aztán az ítéletből a szabadítás, a megváltás is következett. És hogyha ilyen értelemben vizsgáljuk meg ezt a történetet, akkor elmondhatjuk, hogy az üdv történet tekintetében is volt egy óriási hang, amely megszüntette az Isten ítéletét, amely elhozta számunkra a szabadítást. Ez pedig Jézus Krisztus hangja volt ott a kereszten, amikor elkiáltotta magát, hogy elvégeztetett. Amikor Jézus elvégezte a szabadítás, a megváltás művét, akkor jött el számunkra a megváltás, a megigazulás, a felüdülés és a szabadulás. Azt látjuk visszatérve a történetben, hogy az ellenség mindent hátrahagyva menekül, és hátrahagyja mindazokat az értékeket, amiket aztán később Samária népe összegyűjthet. A történetben viszont van egy fordulat, amire talán senki sem számított, hogy ezt az örömhírt, hogy elvonult az ellenség, és nem csak, hogy felszabadultak az ostrom alól, hanem van mit enni, van mit inni, és óriási kincsek hullottak az ölükbe, ezt az örömhírt a leprások mondják el Samária népének. Azok a leprások, akik számkivetettek, akiket kivet magából a társadalom, akiktől irtóznak, akiktől rettegnek, akiket messze elkerülnek, azoktól származik az örömhír. És ez figyelmeztessen bennünket is, kedves testvéreim, hogy Isten nem mindig úgy szabadít meg bennünket, ahogyan mi azt elképzeljük vagy eltervezzük. Olyan jó lenne, hogyha nem kötnénk meg az Isten kezét azzal, hogy feladjuk neki a leckét vagy a rendelést, hogy már pedig így meg így szabadíts meg ezt add meg nekem, Istenem, és majd akkor boldog leszek. Mert rengeteg áldás és rengeteg öröm mellett megyünk el, nem vesszük észre Istennek az áldásait és a nekünk szánt örömeit, mert mi valahogy a fejünkbe vettük, hogy hogyan kell, hogy Isten megszabadítson bennünket, hogy min keresztül, vagy kin keresztül, vagy milyen örömökön keresztül szabadítson meg. Ne kössük meg ezzel Isten kezét. Ne akarjuk megszabni neki, hogy hogyan szerezzen örömet nekünk, hanem engedjük, teljesen engedjük ki a kezünkből a görcsösen szorongatott dolgokat, engedjük ki a görcsösen szorongatott gyeplőt, és engedjük oda a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy ő vezesse, hogy ő irányítsa az életünket, hogy ő úgy szabadítson meg bennünket, ahogy az őt legjobban dicsőíti, és ahogy az nekünk a legjobb. De ahhoz, kedves testvéreim, hogy ezt a szabadítást, az ítéletnek az elvonulását átéljük mi magunk személyesen, a családjaink, a gyülekezetünk, az egyházunk és a nemzetünk, ahhoz kell teljesülnie egy feltételnek. Azt mondja az apostolok cselekedeteiből idézett ige, hogy bánjátok meg a ti bűneiteket, és térjetek meg, hogy eljöjjenek a felüdülés idei az Úrtól. Ahhoz, kedves testvéreim, hogy mi is átéljük a felüdülést, az első lépés a bűnbánat és a megtérés. És hogyha ezt a lépést megtettük, akkor örömmel, reménységgel és szívbéli bizonyossággal várhatjuk az Isten szabadítását. Adja Isten, hogy mindnyájan meghozzuk ezt a döntést, meglépjük ezt a lépést, bánjuk meg bűneinket, térjünk Istenhez, és akkor eljön a felüdülés tőle. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nem nézed tétlenül a mi harcainkat, a mi szenvedéseinket. Köszönjük, hogy előtted nyitott könyv az életünk, és semmit nem tudunk eltitkolni, és nem is akarunk eltitkolni előtted. Te látod mindazokat a próbákat, mindazokat a nehézségeket, amelyek az életünkben vannak. Te tudod, hogy mit, miért engedsz meg az életünkben, és te látod azt is, hogy miért engeded meg néha az ítéletet is. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor nem a megtérés, nem a bűnbánat fogalmazódik meg a szívünkben, nem a hozzád való visszatérés vágya, hanem a bűnben való még nagyobb, még jobb elmerülés, hogy még inkább veled menjünk szembe, és még inkább ellenálljunk neked. Bocsásd meg, hogyha mi magunk is sokszor megkeményítettük a szívünket, és úgy gondoltuk, hogy nélküled is megy az életünk, és hogyha te nem adsz meg valamit, azt majd megszerezzük magunknak. Istenünk, belátjuk, hogy nemhogy szereztünk volna valamit, hanem mindent elvesztettünk. Bűnbánó szívvel állunk meg előtted, és azért könyörgünk, hogy te töltsd be bennünket, te elégíts meg bennünket, te légy az, aki meggazdagítasz bennünket a te áldásaiddal. Szeretnénk minden más emberi kapaszkodót elengedni, és egyedül beléd vetni a reménységünket és a bizalmunkat. Egyedül tőled kérni és várni szabadítást, segítséget, gyógyulást és vigasztalást. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy te adj így nekünk bűnlátást, őszinte bűnbánatot, hogy tudjunk elszakadni a mi bűneinktől, és tudjunk hozzád közeledni. Így adj őszinte megtérést, megújulást ebben a gyülekezetben, a mi egyházunkban és egész nemzetünkben is, hogy valóban eljöjjön a felüdülés ideje tőled, hogy végre belássuk egyen-egyenként és közösségként is, hogy nélküled semmit sem cselekedhetünk. Így könyörgünk, mennyei atyánk, add, hogy tudjuk hittel és reménységgel kivárni a te szabadításodat, mert tudjuk, hogy amit te adsz nekünk, az lesz a legjobb. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi egész gyülekezetünk közösségét, te áld meg a mi gyülekezetünket. Kérünk azért, hogy te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, az erőtlenek megerősítője. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen.